205 ukrán gyermek töltődhetett fel az elmúlt napokban Kárpátaljáról érkező ukrán és magyar gyerekek. Itt Magyarországon a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Hogy hogyan érkezhettek ide ezek a gyerekek, kik voltak itt, erről beszélgettünk mai műsorunkban. Üdvözlöm a hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A stúdióban vendégeink Szilágyi Zsolt, hálózatfejlesztési igazgató, és Bihari Eszter, kommunikációs munkatárs. Mióta jönnek a háború sújtotta területekről a gyerekek ide Magyarországra táborozni?
2022. februárjában tört ki ugye a háború, és az ötlet onnan indult a szövetség részéről, hogy a háború kitörését követően Kárpátalján Mikulást vittünk oda a helyi óvodásoknak, és amikor a Mikulásunk ott járt Kárpátalján, akkor realizáltuk, hogy milyen körülmények között töltik ott Kárpátalján az emberek a mindennapukat. Elmegy az áram, közösségek szétestek, és gyakorlatilag innen indult az ötlet, hogy igazából humanitárius jelleggel szeretnénk segíteni az itt élő magyar embereknek, és ezt ki is bővítettük idővel, hogy ukrán gyermekeket is fogadunk a táborban. És azóta indult a kezdeményezés 2023-ban, a táborosztatás része, és azóta, hál' Istennek, tulajdonképpen évről évre meg tudjuk ezt szervezni. Ami nagyon fontos, és azt szeretném is kiemelni, hogy ebben azért kapunk támogatást a miniszterelnökség részéről, kiemelt partnerként, illetve a MOL Új Európa Alapítvány részéről, de emellett nagyon sok jó érzületű embertől is kapunk támogatást ezeknek a programoknak a megvalósítására.
Ezek a gyerekek hogy érkezhetnek ide? Tehát hogy találják meg azokat a gyerekeket, akik rászorulnak, pályázniuk kell, tanáraik, pedagógusaik juttatják ide őket.
Sok élő kapcsolatunk van a Kárpát-medencében, így Kárpátalján is, és megjelennek ezek az élő organikus kapcsolataink, és a helyi partnerek tudnak nekünk segíteni abban, hogy melyik diákok vagy gyermekek tudnak hozzánk eljönni táborozni. Nyilván az megjelenik a tényezőként itt a táborosztatás kapcsán, hogy olyan gyerekek is jöjjenek nagyobb létszámban, akik még nem voltak nálunk a Rákóczi táborban, mert ez nekik egy óriási élményt ad, és nem egyszer kaptunk arról visszajelzést diákok és gyerekek részéről, hogy volt, akinek ez volt az első külföldi útja. Úgyhogy szeretnénk ezt is, megfigyelembe vesszük ezt is, amikor gyerekek érkeznek, de alapvetően a partnereink segítenek, meg a helyi közösségek, akikkel kapcsolatban állunk.
Ugye több turnus van. Vannak, amikor olyanok jönnek, hogy ukránul beszélő gyerekeknek tartotok programokat. Ez kihívás azért a Rákóczi Szövetség tagjainak, vagy azoknak a pedagógusoknak, akikkel ti dolgoztok?
Van már egy több éves rutinunk ebben. Ahogy Eszter említette, az első ilyen téli táborok 2023. január-februárjában kerültek megszervezésre. És ilyenkor, amikor ukrán anyanyelvű diákok érkeznek a Rákóczi táborba, olyan kárpátaljai fiatalokat kérünk fel segíteni, lebonyolítani ezeket a táborokat, akik ők maguk is anyanyelvi szinten beszélnek ukránul. Ezek a fiatalok egy olyan szövetnek a részei, amely szövetet a Rákóczi Szövetség minden éves programja folyamán felhasznál, ugyanis rengeteg egyetemista korú fiatallal állunk kapcsolatban, akik a különböző rendezvényeinket segítenek lebonyolítani. Így hát ez az idei tábor is így telt, és a diákokkal érkeztek kísérő pedagógusok is, ők is ukránul beszéltek, így hát a táborozási időszakot nagyban megkönnyítette az, hogy olyan felkészült, bejáratott csoportvezetőink, egyetemista segítőink voltak, akik anyanyelvükön tudták megértetni magukat és egymást a tábor résztvevőivel.
Azért a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége az általában magyarokra terjed ki, tehát ugye kétirányú, a határon túlélő, a diaszporában élő magyarokkal foglalkoztok, nekik hoztok programokat, vagy őket hozzátok el ide az anyaországba, és az anyaországot pedig tájékoztatjátok arról, hogy milyen kultúra érhető még ott el, milyen sokszínű a magyarság, amely az anyaországon túl él. Talán föltették néhányan a kérdést, hogy miért hoztok ukrán gyerekeket Magyarországra? Tehát hozhatnátok ennyivel több Ukrajnában élő magyart?
Nyilvánvalóan ez egy rendkívüli és sajnálatos helyzet, ami Ukrajnában zajlik, és ugyanúgy érinti ez a helyzet mind a magyar származású fiatalokat, a magyarokat, a kárpátaljai magyarságot, mint az ukránokat, ukrán gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Azt szoktuk mondani, hogy a Rákóczi tábor mindenki előtt nyitva áll, tehát aki bajban van, aki rászorul a segítségre, hogy egy kicsit ebből a háborús környezetből kiszakadhassanak, hogy egy élményekkel teli hetet eltölthessenek Magyarországon, biztonságban, melegben, ahol van áram, és most tudom, hogy ezek evidenciának hangzanak, de ezek a múlt heti benyomásaimból nagyon sok volt, egyszerűen annak örült a fiatal gyermek, hogy tudta tölteni a telefonját. Ugye tudjuk, hogy a manapság már az, hogy valaki telefon nélkül legyen, az elképzelhetetlen még a legfiatalabb generációknál is. És az, hogy volt áram, amivel töltette ezt az eszközt, neki már az örömforrást okozott. Tehát egy biztonságos környezetet igyekszik a Rákóczi tábor nem csak fizikailag megteremteni, hanem lelkiekben is. Tehát egy békés, nyugodt környezetet meg annyi élménnyel és olyan dolgokkal, amikkel úgy reméljük, hogy ezek a fiatalok feltöltődve térhetnek haza, és egy picit el tudják engedni azokat az érzéseiket, nehézségeiket, amelyek otthon rájuk várnak.
Mennyi időt töltenek egyébként itt?
Egy hetet töltenek itt, és Zsoltra rácsatlakozva, ami érdekes itt a diákok kapcsán, akik Ukrajnából érkeztek, ugye Ukrajnának 11 területéről érkeztek különböző megyékből a diákok, és azt fontos hozzátennem, hogy akik érkeztek, ott a szülők vagy elhunytak, vagy a háborúban vesznek részt, úgyhogy halmozott a hátrányos helyzetből érkeznek ezek a gyerekek, és ami Zsolt is említett, hogy ami nekünk evidencia, és a mindennapunk részét képezi, hogy van áram, hogy meleg van, hogy csönd van, és azt többször is kiemelték, az nekünk annyira könnyelműnek tűnik itt a mindennapokban, nekik viszont annyira felértékelődik ott a tábor alatt, és tudunk nekik egy olyan biztonságos közösséget és életteret adni, amiben jól érzik magukat, kezdve attól, hogy jó ízűen ebédelnek, hogy együtt vannak, hogy tudnak ismerkedni például más gyermekekkel, mert a mindennapok során a helyi közösségek működnek ott a határon túl. Itt viszont egy kicsit tudtuk őket mobilizálni ismerkedős programokkal, közösségi tevékenységekkel, hogy egy kicsit egymásra is tudjanak csatlakozni, és azt is érezzék, hogy itt szeretettel várjuk őket, illetve nincsenek egyedül a saját hazájukban sem.
Vajon azt érzitek, hogy átalakulnak, vagy megkönnyebbülnek az alatt a pár nap alatt, amíg itt vannak? Tehát milyen különbséget éreztek, amikor megérkeznek, meg mielőtt elmennek a hangulatukban, vagy a lelkükben?
Nyilvánvalóan maga az utazás is kalandos, hiszen nagyon sokféle helyről érkeztek ezek a fiatalok kísérő tanáraikkal együtt, tehát van, aki már másfél-két nappal a tábor kezdete előtt elindult. Nyilván az utazásban is van egy izgalom, aztán amikor mindenki megérkezik.
És hát olyan helyről jönnek, ahol esetleg zajlanak a harci események, tehát azért is izgalmas, mert veszélyes is lehet számukra.
Így van, de amikor megérkeznek, ott Sátoraljaújhelyen kiszállnak a buszokból, akkor úgy mindenki látszik, hogy na most valami jó fog történni. Tábori dinamika, hogy az első egy-két nap még úgy mindenki picit zárkózottabb, picit csöndesebb, nem nagyon vegyülnek mondjuk máshonnan érkezett fiatalokkal. De az utolsó este mindig tartunk egy ilyen kis táncos, zenés mulatságot a sportcsarnokunkban. Ott már a fiúk direkt lassú zenéket kértek, hogy a lányokat megtáncoltathassák, és nem csak akiket ismernek, hanem mindenki. Tehát egy nagyon jó közösség épült ki ez alatt az egy hét alatt, én úgy gondolom. És tényleg két külön megyéből, akár több száz kilométerre egymástól úgy ölelkeztek ott a Rákóczi tábor főterén, mint hogyha ezer éve ismerték volna egymást az elbúcsúzás pillanatában. És hát azzal a reménnyel engedjük haza őket, hogy legközelebb, amikor találkozunk, akkor már békés környezetből fogadhatjuk őket, és azt is szeretném kiemelni, hogy ennek a tábornak, ezeknek a lehetőségeknek az is a célja, hogy ezek a fiatalok kísérő tanáraikkal együtt megtapasztalhassák a magyar emberek vendégszeretetét, Magyarország vendégszeretetét. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezek az élő kapcsolatok azok, amelyek megmaradhatnak ezekben a fiatalokban, hogyha egyszer majd arra gondolnak későbbiekben, hogy Magyarország, akkor ez egy pozitív emlékként marad meg, hogy reméljük, hogy milyen jó időt tölthettek itt.
Ugye ezt említettétek, hogy próbáljátok úgy hozni a gyerekeket, hogy újabb és újabb gyerek érkezhessen, tehát hogy nem többször jön valaki. De vajon aki már egyszer volt ilyen táborban, ő utána valahogy kapcsolatban marad a szövetséggel, vagy lehet, hogy egymással valahogy kapcsolatban maradhatnak? Vannak olyan programok nekik ott, a szövetség gondol erre, hogy mi lesz velük, ha visszautaztak?
A Rákóczi Szövetség az egész Kárpát-medencében, nem csak Magyarországon, hanem a külhoni területeken is egy nagyon kiterjedt hálózattal rendelkezik. Ez a kiterjedt hálózat természetesen jelen van Kárpátalján is, és bármennyire is nehézkes most ott közösséget szervezni itthonról, Magyarországról, Budapestről, azért igyekszünk mindig lehetőséget találni arra, hogy személyesen ott lehessünk ezekben a kárpátaljai közösségekben. Hogyha éppen a Rákóczi és Mikulás megy, hogyha éppen a kárpátaljai nagycsaládosok találkozóján veszünk részt, vagy hogyha egy rendezvényünkre elhívjuk ezeket a fiatalokat, tanárokat, igyekszünk nekik olyan üzenetet, olyan értékeket átadni, amelyben igyekszünk őket megerősíteni, hogy a helyi közösségek igenis fontosak, és bármennyire is nehéz most ott a helyzet, ezekre a helyi közösségekre a Rákóczi Szövetség és Magyarország is nagyon számít.
És nem csak a téli táboraink állnak a gyermekek rendelkezésére, hanem évelején a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületével, illetve a nagycsaládosokkal nyitottuk az idei évet január 2-a és 4-e között, közvetlenül az új év után, ahol ők is egy kicsit átjöhettek, közösségben létezhettek, tudtuk őket támogatni, illetve a tavalyi év végén is, ahogy Zsolt is említette, tehát a Kárpátaljai Mikulás az minden évben megy a részünkről. A tavalyi év folyamán sikerült 500 óvodásnak eljutatni kicsi csomagok, és elképesztően megható élmény tud lenni az, hogy ugye nem jelentkezünk be ilyenkor, hogy hova megyünk, hanem meglepetésszerűen minden évben más útvonalon működik a történet, és óriási élmény azt megtapasztalni, hogy óvónénik könnyezve találkoznak velünk, hogy gondolt rájuk valaki. És amikor személyesen láttam azt, hogy egy kislány a Mikulás előadás közepette, amikor éppen a Mikulásunk tetten ért az ódát, akkor meghatódva ölelgette a Mikulás csomagját. És ezt elképzelni sem tudtam volna mondjuk akár innen Budapestről, vagy bárhonnan az országban, viszont ott a helyszínen ez egy óriási élmény volt.
Talán ez a legfontosabb, hogy ezek a találkozások, táborozási lehetőségek, utazási lehetőségekkel mind-mind igyekszünk megerősíteni bennük azt az érzést, hogy a magyarországi embereknek nagyon fontos ez a közösség, ami Kárpátalján él.
Rövid zene után folytatjuk a beszélgetést. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. A Rákóczi Szövetség téli Sátoraljaújhelyi táboráról beszélgetünk, ahol az elmúlt napokban 205 ukrán diák pihenhetett. Köztünk van most Bihari Eszter, kommunikációs munkatárs, és Szilágyi Zsolt, hálózatfejlesztési igazgató is a Rákóczi Szövetségből, aki nemrég érkezett egyébként vissza Budapestre, mert hogy ott voltál a diákokkal. Mit csinálnak, amikor itt lehetnek Magyarországon ezek a gyerekek?
Természetesen figyelünk arra, hogy minél több olyan élményt, olyan kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, amik nem biztos, hogy otthon elérhetőek a számukra. Hála Istennek a múlt héten még gyönyörű tél volt Sátoraljaújhelyen, ezért ott az Emplént kalandparknak a szánkópályáit és sípályáit is kipróbálhatták a fiatalok. Szánkózni többen tudtak, síelni kevesebben, de az ottani kollégák, az Emplént kalandpark kollégái egy kis, az a síelésnek az alapjait be tudták nekik mutatni, és ez hatalmas élmény volt számukra. Emellett a táboron belül kézműves foglalkozásokkal, rengeteg sportprogrammal várjuk őket, kipróbálhatták az íjászatot is, szappant készíthettek, kipróbálhatták a pirográfiát. Ezen kívül...
Pirográfia.
Az egy ilyen, van egy fa lemez, és egy ilyen kis, mint egy forrasztópáka lenne, azzal lehet a fába égetni mintákat. De ezen kívül ugye fontos a közösségépítés is, emiatt ismerkedési programokat is, kvízestet, közös filmnézést tartottunk így az esti órákban, kis lecsendesülés gyanánt, de mindemellett a fiatalok ellátogathattak a Borsi Rákóczi kastélyba is. Ott is egy idegenvezetés során megismerhették a Rákóczi Szövetség névadójának születési helyszínét, úgyhogy amit csak lehetett, igyekeztünk besűríteni ebbe a szűk egy hétbe, és hát természetesen rengeteg vendégünk mind Magyarországról, mind pedig Ukrajnából köszöntötte ezeket a fiatalokat, úgyhogy tényleg úgy érezhették egyrészt, hogy meg vannak becsülve, és reméljük, hogy a programok is ezt az érzést támasztották alá.
Amikor itt vannak Magyarországon, akkor nyilván fontos, hogy kizökkentsétek őket abból, amilyen világban élnek egyébként a mindennapjaikban, de valami olyasmit olvastam itt a honlapotokon, hogy így a lelkükkel is foglalkoztok, próbáljátok segíteni, hogy földolgozhassák azokat a traumákat, amik őket érték. Ezt hogy lehet egy pár nap alatt elérni, vagy hogy lehet segíteni egy pár nap alatt?
Nyilvánvalóan nagy változást egy embernek a lelki állapotában, főleg, hogyha ilyen helyzetből érkeznek, pár nap alatt tudjuk, hogy valószínűleg nem tudunk elérni. De minden esetre, hogyha van a táborban egy olyan személy, akinek bármit elmondhatnak, és ő megpróbál segíteni, szerintünk az már nagy könnyebbség.
És mit tudnak nyílni idegeneknek?
Én úgy tapasztaltam, hogy igen, tehát hogy valahogy idegeneknek picit könnyebben tudják azokat az érzéseiket felfedni, azokat a nehézségeiket felfedni, amelyek őket érik. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a táborozás ideje alatt a lehető legzökkenőmentesebb legyen az ott létük, hogy ne kelljen semmitől sem tartaniuk, hogy ezek a fiatalok tényleg egy valódi kikapcsolódást élhessenek át Sátoraljaújhelyen. És ezek a kirándulások, ezek a szórakoztató programok, úgy gondoljuk, hogy sikerülnek ezeket a nehéz helyzetből fakadó, még nehezebb érzéseket egy picit felettetni.
Ugye ukrán és magyar gyerekek is jönnek. A magyar gyerekeknek egy fontos anyanyelvi töltekezés is, hogy itt vannak. Nekik gondolom könnyebben is szerveztek programokat, hiszen mindegyik tök érti őket, és akkor itt nincsen olyan nehézség, hogy tolmácsolni kellene. Nekik más a programjuk, vagy másképp alakulnak az itt töltött napjaik?
Alapvetően ugyanazt a programot kapják minimális eltérésekkel, ami nagyon fontos, és talán az előző gondolathoz vissza is tudok csatolni annyiban, hogy ami nekik segítség, és most itt a nyelvi különbözőségektől eltekintve, hogy olyan biztonságos közeget próbálunk nekik kialakítani és megadni, ahol ezeket a nehézségeket, megélt traumákat egy kicsit tudjuk oldani, az ebből adódó feszültségeket, és talán ez az érzet segít nekik abban, hogy egy kicsit nyitottabbak legyenek már a hét közepére, hogy a közösségi foglalkozásokon nyitottabbá váljanak, hogy megpróbálhatják, illetve tudják magukat kifejezni ebben a dologban. Azért az fontos látni, hogy ők milyen családi modellekből jönnek most, vagy éppen mi teszik ki a családképet a mindennapokban. Pont az adventi időszakban sikerült családokhoz bejutnunk riportbeszélgetésekre, hogy megnézzük azt, hogy ők hogy élnek a mindennapokban. Egy kicsit erre rálássunk, és amikor azt látjuk, hogy a mozaik családnak van egy újféle fogalma, hogy az édesapjuk adott esetben külföldön van, dolgozik, és csak országon kívül tudnak adott esetben találkozni, és különben a mindennapokban nincs ott velük mondjuk az édesapjuk, az egy egészen más családi modellt, vagy családi dinamikát vet fel a mindennapokban. Arról nem is beszélve, hogy anyaként, nőként ezekben a családokban teljesen más szerepet kell vállalni, egy szivattyú javítástól kezdve a háztáji tevékenységeken keresztül számtalan esetben.
Nem csak olyan gyerekekkel, olyan családokkal találkoztuk, ahol külföldön van az édesapa, hanem ahol vagy elesett, vagy harcol most. Hát nekik nyilván sokkal nehezebb, hogy nem biztonságban van az a szülő, aki nincs otthon.
Ez így van, és ez nekik a mindennapok részét képezik, és volt olyan eset, vagy olyan helyzet, amikor a gyerek egy telefonhívást kapott, pont mikor a táborunkban volt, hogy az édesapja elhunyt. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket gyakorlatilag a tábor alatt is voltak éppen, hiába van egy biztonságos környezet, ezekkel ők szembesülnek, és ezt ott tudjuk kezelni, azon túl, hogy biztonságos közösséget és közeget teremtük számukra, hogy ezeket megpróbáljuk valahogy feloldani bennük, már amennyire nyilván nekünk a helyzet adja, hogy ezt kezelni tudjuk.
És mondtátok, hogy itt leggyakrabban árvák vannak, tehát hogy őnekik már valaki meghalt a háborúban, vagy esetleg mind a két szülő meghalt az háborúban.
Igen, és ugye érintőlegesen beszéltünk is róla, hogy ők hogy érkeznek meg a táborban. Nehéz, tehát azt látni rajtuk, hogy megérkeznek, és egyszerre ül ki az arcukra az a fajta vegyes érzelemvilág, ami bennük van, hogy egy kicsit várják is, meg tudják, hogy jó érzésbe jönnek, meg jó és közösségi élményekkel gazdag hetet fognak eltölteni. Ráadásul tényleg, akinek ez a első külföldi útja, kifejezetten várja. Viszont ott van rajtuk az is, hogy megbennük, hogy a mindennapjaikban nehézséggel küzdenek, hogy adott esetben ugye a szülőt gyászolják, és sokkal nagyobb odafigyelést fordítunk emiatt rájuk. Ráadásul ugye a programok során a tolmács jelen esetben ugye nem úgy kell elképzelni a programjainkon a tolmácsot, hogy fix tolmácson egész héten, hanem a csoportvezetők, ahogy Zsolt is mondta, anyanyelvi szinten beszélnek, tehát próbáljuk azt a fajta otthonosságot megadni nekik, amitől nem lesz annyira idegen az ő jelenlétük.
Tehát mintha egy nagy testvér lenne velük.
Igen, és egy nagyobb, egy távolabbi családba érkeznének be, és vannak mentorok, és ezek a csoportvezetők végig kísérik a kisebb csoportokat, akikre vannak osztva rájuk és mentorálják az itt töltöthetőkben, de azt is hozzá tudom tenni, hogy nagy élmény volt nekem azzal szembesülni, hogy jó ízűen leülnek ebédelni az első nap, már a megérkezés követő másnap, inkább így mondom. És az ebédhez például anyanyelvi dalok szóltak nekik, hogy egy kicsit tényleg próbáljuk azt a fajta atmoszférát megteremteni, amitől nem érzik egy kicsit sem idegennek magukat ebben a környezetben, és tudunk velük úgy törődni, hogy nem annyira idegen egymástól ez a történet.
Uh-huh. Ugye idén 205 diák jött, de 2023 óta már
igen.
Sok, mennyi? Ezer, több ezer
igen.
Diák. Tehát nagyon sok gyereknek a sorsa valamennyire a ti látószögetekbe kerül. Honnan jönnek ezek a gyerekek? Ti mit tudtok az ő mindennapjaikról, körülményeikről? Például én most arra is gondolok, hogy ugye most is mondtad, hogy olyanok jöttek, akik árvák, hát ők nem árvaházból jönnek. Hol laknak ezek a gyerekek? Hogy élhetnek úgy ott a családok a háborús körülmények között? A szerencsétlenebbek nem Kárpátalján, ahol nem zajlik igazából most azért még szerencsére konkrét harci cselekedet, hanem egy csomóan onnan jönnek, ahol viszont a mindennapok része a háború. Így.
Amit mi tudunk, és amilyen történetek hozzánk visszajutnak, az, hogy ott a helyi közösségek működése egy kicsit átalakult ebből a szempontból, és az fontos látni, hogy ugye ott a női szerepkörök megerősödtek ebben az esetben, és nehéz nekik egymásra támaszkodni, mert nagyon sok nehézséggel küzd minden család. És ez a közösségekben kollektív szinten is megjelenik. Tehát az például, hogy az egyházi életben ők a templomi közösségben egy kicsit aktívabbak tudnak lenni, vagy ott van egy ilyen biztonságosabb safe place, ahova ők fel tudnak csatlakozni, az nekik már egy felüdítő dolog. Tehát amelyik családoknál például az adventi időszakban bent jártunk, ott arról beszéltek, hogy egyrészt elképesztően jól esik nekik az, hogy gondolnak rájuk más országokból is, és nem csak adott esetben materiális támogatással, hanem azzal, hogy közösségekbe bejöhetnek, mint ahogy a Rákóczi táborba is. És nem csak a diákok, hanem ugye, mint említettem, akár a nagycsaládosok vagy kísérő tanároknak van lehetősége arra, hogy jelen legyenek ugye ebben a táborban. De az is megjelenik, hogy a helyi közösségekben ők, ha csak egy kis tevékenységet készítenek az adventi időszakban, akár koszorú vagy bármi, az nekik már egy olyan kikapcsolódást tud nyújtani, ami biztonságérzetet adhat ebben a nagyon szélsőséges mindennapi helyzetben, úgy, hogy nem is tudják, hogy mikor lesz vége ennek a történetnek, ennek a háborúnak. Arról is beszéltek, hogy amikor kitört a háború, hallották a hírekben, hogy lehet, hogy csak hetek, hogy csak hónapok, de hát idén lesz 4 éve, hogy ez a háború, ez zajlik. És ugye nem tudják, hogy hol a vége, és nagyon szélsőséges helyzetekre kell akklimatizálódniuk, alkalmazkodniuk ezeknek a családoknak, és emiatt azért jóval nehezebb az ő működésük, és hát emellett nyilván az is egy markáns dolog, ami nekünk tájidegennek tűnhet, hogy amikor a Mikulásra kint jártunk ugye az óvodákban, vagy az általános iskolákban, ott láttuk azt, hogy a Mikulásváró ünnepség az óvó helyen zajlott, mert hogy a nagy közösségi tér az óvó helyét lett dedikálva, és ezt itthonról el sem tudjuk képzelni, hogy nekik ez mindennapivá vált, hogy ezek az ikonok ott vannak, hogy adott esetben egy sziréna megszólal, akkor tudják, hogy akkor mit kell cselekedni.
Vagy éppen mondjuk az iskola, rendszeresen az oktatás egy óvóhelyen zajlik. Ahogy mondtad, hogy fölbomlanak, vagy megváltoznak a közösségek, akkor ez is kérdéses, hogy tényleg, hogyha egy gyerek árván marad, akkor vele mi lesz? Tehát, hogy van-e, aki megfogja a kezét, és foglalkozik vele, magához veszi, vagy mindenki a sajátjait próbálja életben tartani, meg biztonságban? Tehát, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, akiknek lehet, hogy egyik pillanatról a másikra senkije nincsen, vagy elszakadnak a családjuktól?
Nagyon nehéz, szélsőséges helyzetek vannak jelen, főleg a Kárpátalján túli területeken, és az fontos látni, hogy nem csak ezekben a helyzetekben jelenik meg, bár nyilván ez az egyik legdrasztikusabb és legtragikusabb eset, ami megtörténhet egy gyermekkel, de hogy a családoknak az anyagi helyzete is nagyon változó, azon túl, hogy ugye mondjuk az édesapjuk adott esetben nem szerepel már a családban, mint családfő, hanem ugye ott az anyának is megváltozik a szerepe, és az anyagi rendszerben megváltozik az is, hogy adott esetben országon belüli mozgások vannak, költözködések vannak, egyik pillanatra más is kell életre szóló döntéseket hozni.
Van-e munkájuk egyáltalán vagy van-e bármilyen igen. jövedelmi?
Meg olyanról is tudunk, hogy volt, aki hátrahagyta a házát, meg a háztáji állatokat, és ők ott maradtak gazdátlanul, tehát, hogy életre szóló döntéseket kell nagyon rövid időn belül meghozniuk, ami nem könnyíti az ő mindennapi életüket.
És nagyon nehéz szerintem visszamenni, nem? Főleg ezeknek a gyerekeknek, hogy itt most valami jót tapasztaltak meg, és akkor, hát most, ha vége, akkor újra ugyanoda a rémálomba csöppennek vissza.
Igen, hát ez nekünk is nehéz, hogy tudjuk, hogy milyen környezetben, milyen fűtetlen, villamos energia nélküli házakba kell, hogy visszamenjenek. Mi csak mindig azt szoktuk a búcsúzáskor kívánni, legközelebb, hogyha találkozunk, akkor már ők is olyan környezetből, egy olyan államból, ahol béke van, érkezhessenek meg akár a Rákóczi táborba, hiszen azzal tisztában vagyunk, hogyha ennek a borzasztó háborúnak egyszer vége is lesz. Nyilvánvalóan a béke a legfontosabb, de utána még ezek a családi helyzetek, problémák, kihívások még nagyon valószínűleg sok időbe fognak telni, amíg rendeződnek. Fontos azt is kiemelni, hogy ilyen ukrán fiataloknak szóló táborokat nem csak a télen, hanem egy turnusban nyár végén, szeptember elején is szervezünk. Így a téli zemplént megismerve megtapasztalhatják egy picit később a nyári foglalkozásokat és elfoglaltságokat is a Sátoraljaújhely környékén. Tehát egy évben 2 olyan hetet biztosít a Rákóczi Szövetség ezeknek a fiataloknak, kísérő tanáraikkal együtt, hogy megismerhessék mindkét orcáját ennek a gyönyörű vidéknek. És a kísérő tanárok között egyébként most ebben a táborban is volt már olyan, aki korábban vagy egy ilyen nyári táborban, vagy egy korábbi téli táborban már részt vett, viszont azt megfigyelhetjük, hogy a diákok körében lehet, hogy van egy-egy eset, amikor valaki újra eljön, de azért sokkal nagyobb a fluktuáció, hogy minél több nehéz helyzetben lévő gyermek eljuthasson.
Amikor itt vannak, és ez a csomó érdekes program velük történik, akkor találkoznak magyar közösségekkel is. Tehát van valami olyan kapcsolat is, hogy esetleg összeköttök ottani gyerekeket, magyarországi gyerekekkel, valami kapcsolat lehessen köztük. Esetleg még ez a későbbi egyben adjon nekik egy ilyen kizökkenési lehetőséget, egy másféle élményt, hogy nem tudom, leveleznek, írnak, telefonálnak egymásnak.
Ugye ez a tábor, ez egy unikum így a Rákóczi Szövetség éves programsorozatában. Itt leginkább ezek a fiatalok nagyrészt együtt mozognak, tehát ez a 205 fiatal közösen mennek el kirándulni, nem igazán találkoznak korukbeli magyar fiatalokkal, viszont a különböző programjainkon, tábori programjainkon azért az, hogy sok helyszínre elmegyünk, sokan jönnek is a táborba foglalkozásokat, programokat tartani, fiatal közeli élmény alapú programokat, mi azt gondoljuk, hogy ebből a magyarországi vendégszeretetből, magyarországi jó fogadtatásból egy jó ízelítőt, egy jó benyomást kelthet bennük.
És aki most ezt hallja, ezt a beszélgetést, és úgy gondolja, hogy szeretné valamivel segíteni, támogatni ezt, hogy több gyerek jöhessen, vagy más program, vagy jó, több minden lehessen, még több mindent kaphassanak, akik ide érkeznek, azok tudnak valahogy csatlakozni ehhez?
Hát azt javaslom, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, mert így is vannak olyan támogatások, meg adományozások, amik nem forint alapon érkeznek, hanem például a múltkori egészen friss felajánlás, hogy lisztet kaptunk. Azért azt fontos kiemelnem, hogy amikor a gyerekek itt töltik ezt az egy hetet, és most az idei évet úgy indítottuk, hogy január 13-ától, tehát még most is vannak kárpátalja gyerekek sátorolja Újhelyen, tehát a január 13-tól február 13-áig 800 gyermeket fogadunk Kárpátaljáról, ami nem kis mennyiségű gyerekcsapat, viszont azon túl, hogy megpróbálunk nekik interaktív, élményszerű programokkal készülni, amit hál' Istennek az évek alatt már rutinná tudtunk nevelgetni program szempontjából, talán azzal tudunk az ő helyzetükben még segíteni, hogy azt a tudatot ültetjük-e bennük, hogy itthon várjuk őket táborokba, illetve van egy közösség, aki szeretettel gondol rájuk, és talán ez segíthet még nekik egy kicsit abban, hogy ha vissza is térnek a saját országukba, akkor ne legyen annyira hirtelen fájó, mint amennyire ez annak tudna lenni.
Ismét egy kicsi zenét hallgatunk, és aztán majd még visszatérünk arra, hogy a Rákóczi Szövetségnek milyen programjai vannak még ebben az évben, mire számíthatnak még azok, akik akár a határon túli magyarok közül szeretnének Magyarországra érkezni, vagy kapcsolatban lenni a magyar közösséggel. Folytatjuk a Magyar Katolikus Rádióban a házunk táján műsorát, melyben ma a Rákóczi Szövetség két munkatársával beszélgetünk. Eddig arról volt szó, hogy az Ukrajnából érkezett gyerekek, idén 250 gyermek, hogy tölthettek itt el egy-egy hetet Magyarországon, mi történt velük, és most arra lennék kíváncsi, hogy Ez a tábor, amely a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban zajlik, ugye egy hotelben tulajdonképpen, ez csak egy a táborok sorában, a téli táborok sorában is, és most, hogyha már nem gyerekek lesznek itt a táborban, akkor határon túli óvónők és tanítónők fognak érkezni néhány napra. Ezek olyan turnusok, hogy egy-egy hétvégére jönnek ők, és mi történik, vagy miért lesznek itt ezek a pedagógusok? Szilágyi Zsolt, hálózatfejlesztési igazgató.
A Rákóczi Szövetség tevékenységének egyik legfőbb pillére a magyar iskolaválasztási program. Ez a program arra irányul, hogy minden magyar családot a külhonban arra irányítsunk, arra ösztönözzünk, hogy gyermekeiknek magyar iskolát válasszanak, hiszen így megmaradnak a magyar közösségek, a magyar nyelv és a magyar kultúra adott helyi szinteken. Ennek az ösztöndése több programelemből zajlik. Van egy iskolabusz programunk, minden iskolakezdőnek egy jó minőségű iskolatáskát adunk a külhonban, valamint egy iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat. De ahhoz, hogy valaki magyar iskolás legyen, ahhoz két alapfeltétel kell. Egyrészt, hogy a szülőkben meglegyen az elhivatottság a magyar iskola, a magyar nyelv megmaradása érdekében. A másik pedig az, hogy ha már tehetik, akkor magyar nyelvű óvodába is írassák a gyermeket, és akkor ennek szépen lehet egy ilyen éve, hogy magyar óvi, magyar általános iskola, magyar középiskola.
Hát feltétel, hogy legyen magyar óvoda, meg magyar iskola egyáltalán.
Így van, és ezeket az óvónő képzőket azért tartjuk, hogy egyrészt köszönetet mondjunk azoknak az óvónőknek, akik a külhonban a legszorványosabb területeken is végzik ezt a nemzetmegtartó munkát napról napra. Ezek a hétvégék amellett, hogy kikapcsolódást, egy köszönetet igyekeznek nyújtani feléjük, azért szakmai programokat is tartalmaz különböző óvodapedagógiai foglalkozásokon keresztül, de természetesen, ahogy említettem, hagyunk időt a kikapcsolódásra is, hiszen ezek az óvónők, tanítók, ők a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjának stratégiai partnerei. Hogyha ők nem lennének, akkor nem lenne honnan úgymond kiindulni a magyar iskolaválasztás és a magyar közösségek megmaradásához vezető úton. Ezért a Rákóczi Szövetség minden évben, ilyenkor a téli, január-februári időszakban egy-egy hétvégére meghívja ezeket a tanárokat Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélynek azon részeiről, ahol vagy nagyon nehéz helyzetben van már a magyarság, és így is próbáljuk őket ösztönözni a munkájukra, vagy pedig olyan helyszínekről, ahol azért még viszonylag jól áll a magyar közösség, de nyilvánvalóan az ő munkájuk is természetesen nagyon fontos.
Erre rácsatlakoznék annyiban, hogy ezek a személyes találkozók, ezek az együtt töltött hétvégék pontosan olyan rávilágítást, aspektusokat mutatnak nekünk, hogy a szövetségnek, hogy adott területeken, adott intézményekben milyen kérdéskörök merülnek fel a mindennapokban, hiszen ezek az óvónők, tanítók látják azt, hogy mik azok a mindennapi problémák, amikkel ők helyzetekkel találkoznak, milyen a helyi közösség, hol kérnek adott esetben több támogatást, vagy milyen kérdések merülnek fel, amiben nekünk is gondolkodni kellene egy ilyen iskolaválasztási program során, és ezek a szakmai workshopok azon túl, hogy ugye van a kényeztető program is a résztvevők számára, de hogy azért az interaktívabb része, vagy a szakmai része a programoknak az egy inkább ilyen fórum workshop-szerű történet, ahol ezeket a kérdéseket igyekszünk megbeszélni, és nagyon sok felszólaló szokott lenni ezekben a témákban, és nagyon sokféle kérdést szoktak behozni, amire nem is feltétlenül gondoltunk első körben, de olyan aktuális problémákat feszeget, amivel például dolgunk van. Például, ha csak a felvidéki részt nézzük, hoztak tök jó esetpéldákat az óvó pedagógusok, hogy vannak olyan családok, akik nem csak magyar családok, hanem szlovák családok is úgy döntenek, hogy magyar iskolába iratják például a gyermeküket, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy magyar iskolába iratni a gyermeket, az nem egy hátrány, hanem egy plusz olyan érték, amivel különböző kultúrákat fog látni és megtapasztalni, tanulni a gyermek. Tehát ez semmiféle olyan kompetenciákat nem érint, ami akár a matematika, vagy akár az irodalom és társai megjelennek, hanem egy plusz ismeretet, világképet kap a gyermek ezzel kapcsolatban, és ilyen példákat kaptunk például, hogy szlovák családok is
magyar. Mit csináljanak olyan gyerekkel, aki nem anyanyelvi, például magyar környezetből érkezik, hanem ott tanulja a magyar nyelvet.
Igen, és
hogy
és
foglalkozzanak velük.
Igen, és az is megjelent, hogy sokkal közösségibb módon tudnak ezek a magyar intézmények működni, családiasabb modellt tudnak beépíteni, és ez viszont ad egy biztonságérzetet abból a szempontból, abból, hogy a magyar iskolaválasztás egyáltalán nem egy rossz program, sőt, kifejezetten csak nyerni lehet vele.
Ugye azért is van iskolabusz része a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást támogató programjának, mert ezeknek a közösségeknek egy része perem területeken él, tehát ahol kevesen vannak, nincs annyi magyar, hogy legyen magyar óvoda vagy magyar iskola, és akkor a Rákóczi Szövetség buszának a segítségével olyan településre szállíthatják a gyereküket a szülők, ahol van óvoda vagy iskola. Ezek a pedagógusok milyen képesítést vagy képzettséget kapnak a magyar oktatásban? Tehát, hogy a saját országuknak nyilván az óvóképzőjét végzik el, de ahhoz, hogy ők magyar tudást adhassanak át, ahhoz kell valami mást azon kívül, hogy magyar az ő anyanyelvük. Másképp kell ott nekik tanítani, mint mondjuk egy magyar óvónőnek?
Hogyha lehet ilyen kibúvó választ adni, akkor igenis, meg nem is. Tehát nyilvánvalóan az anyanyelvi oktatás, az, hogy anyanyelven tanulnak ezek a gyermekek, mind a mellett, hogy az adott állam nyelvét is tanulják, az adott állam történelmét, kultúráját, nyelvtanját is tanulják, bennük megmarad az, hogy ők mégiscsak magyarul tanulnak, amit otthon az édesanyjuktól, édesapjuktól hallottak. Kivált esetekben van olyan is, igen, amikor szlovák szülők magyar iskolát választanak a sok minden plusz miatt, de azt gondolom, hogy ezek az óvónők azért is vesznek ilyen szép számmal részt ezeken a képzéseken, mert itt eszmecsere van, tehát itt egymástól is tanulnak, nem csak feltétlenül az előadóktól, akik eljönnek ezekre a találkozókra.
Egyébként például olyan előadás van, hogy például néptáncokat hogy oktathatnak, vagy népdalokat hogy oktathatnak, tehát ilyen szakmai program is van az
így
ő
van,
számukra.
Így van, és ezeket ott élőben ki is próbálják, tehát ott nem csak megmutatják nekik azt a táncot vagy a népdalt, hanem el is táncolják, meg közösen el is éneklik. És ezeket a talán apróságnak tűnhetnek ezek a foglalkozások, vagy ezek a dolgok, de mégiscsak, amikor ők visszatérnek a saját közösségükbe, mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon jól bele tudják építeni az ő pedagógiai módszertanukba ezeket a kis készségelemeket, meg azokat a tapasztalatokat, amiket a kollégáiktól megszereznek, amik szinten tartják, és izgalmassá tudják tenni, akár óvodáskortól a magyar nyelven való tanítást.
Meg az is fontos szerintem ebből a szempontból, hogy ezeken a hétvégéken, amikor ők jelen vannak, és közösségként működnek együtt, mert a programok révén azért csak kapcsolódnak egymáshoz a résztvevők, hogy amikor ilyen eszmecserék zajlanak közöttük, akkor az az érzés is megjelenik, hogy nincsenek egyedül ezekkel a példákkal. Tehát tudnak úgy visszamenni, hogy a Kárpát-medence szerteágazó részeiben vannak olyan esetek, amik összecsengenek, pedig van köztük több száz kilométer távolság, és ez egyfajta összetartozási érzetet is tud nyújtani.
Nyilván, hogyha együtt vannak különböző régióknak a képviselői, ugye úgy van, hogy egyik héten a Kelet-Felvidék Kárpátalja, aztán Nyugat-Felvidék Kárpátalja, utána van a párciumi pedagógusoknak egy hét, és az erdélyi többi pedagógusnak is egy hét, akkor ők egymás között is tudnak kapcsolatot tartani, hogy később is segíthessék egymást, és abban is talán tudnak egymásnak segíteni, hogy ugye mindegyik külső területnél más az államnak a viszonya az ő kultúrájukhoz. Vagy például az, hogy akár a tanrendben, hogy engedik-e beépíteni egyáltalán az ő kisebbségi kultúrájukat, hiszen mindenhol van egy tananyag, amit oktatni kell, mondjuk nem az óvodában, de az általános iskolában, de például ugye a magyar történelem oktatás, vagy a kultúra oktatása, hogy jelenik meg az iskolában, az régiónként változik.
Emiatt is hasznosak ezek a személyes találkozók, mert ötletelni tudnak, hogy azokat a legfőbb értékeket, amelyek magyarrá tesznek egy embert, anyanyelv, kultúránk, közös történelmünk, azokat hogyan adhatják át ezeknek a gyermekeknek már a legkisebb kortól, kezdve egy gyermekdaltól, egészen valamilyen mondókán át.
Dekoráció mondjuk a teremben,
hogy
vagy egy külön program, amit ők tartanak.
Amikor szeptembertől decemberig járjuk a Kárpát-medencét az iskolaválasztási ösztöndíjak átadásakor, akkor lényegében nincs olyan osztályterem, ahol ne lenne magyar magyar ABC kirakva. Nyilván ott van az államnyelvű ABC is, de ott van a magyar ABC, hogyha lehet, akkor egy kis magyar zászló, meg valami magyar motívum, egy kokárda, egy címer, bármi amit csak lehet. Tehát ezeknek a tanároknak nagyon is fontos a magyarságuk, és igenis nagyon is fontos nekik azt, hogy ezt a magyarságot, a magyar értékeket, a magyar kultúrát rájuk bízott gyermekeknek átadják.
Még a beszélgetésünk lezárása előtt egy rövid ismeretterjesztésre kérem önöket, hogy most van azoknak a nyári táboroknak a pályázati időszaka, ahova érkezhetnek Magyarország területén kívülről, nem csak a környező országokból, hanem a tágabb diaszporából is gyerekek, diákok. Hogy zajlik ez? Hogy jöhet valaki Rákóczi táborba külföldről?
Hamarosan meg fog nyílni a diaszpórában élő, tehát a Kárpát-medencén kívül élő magyar közösségek számára a nyári táborokra való jelentkezés. Aki esetleg ilyen területről hallgatná az adást, vagy van valakinek ilyen ismerőse, azt tudjuk neki javasolni, hogy a következő napokban, következő egy hétben mindenképpen figyelje a Rákóczi Szövetség közösségi média oldalait és honlapját. Minden információ természetesen meg lesz adva ezzel kapcsolatosan a jelentkezés pontos menetéről, a tábori időpontokkal kiegészítve. A Kárpát-medencei magyarságnak, mi általában április folyamán szoktuk meghirdetni a nyári rendezvényeinket, táborainkat, tehát áprilisig még nagyon sok idő van, most is rengeteg minden zajlik párhuzamosan. Ugye Rákóczi emlékév van, 350 éve született Borsiban, a második Rákóczi Ferenc szövetségünk névadója, ezért a Rákóczi Szövetség egy kiemelt évként kezeli az idei évet, emiatt egy külön pályázatot is hirdetett a Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében működő szervezetei számára 200 000 forintot tud a Rákóczi Szövetség adni bármilyen Rákóczihoz kapcsolódó megemlékezésre, akár kis kirándulásra. A lényeg az, hogy Rákóczi személye valahogyan az adott pályázati anyagban jelenjen meg. Ezen kívül egész évben elérhető a Rákóczi Szövetség belső pályázati rendszere, szintén 200 000 forintos támogatással. Ide is a Rákóczi Szövetség tagszervezetei nyújthatnak be belső pályázati kérelmeket, valamint március 15-é is hamarosan itt van, február elején meg fogjuk hirdetni a nagy hagyományú diákutaztatási programunkat is, itt is 400 000 forintnyi úti költség és szállásköltség támogatást tud adni a Rákóczi Szövetség a pályázó intézményeknek.
Tehát fontos, hogy ezek azért kötődnek a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteihez, de a táborokba olyanok is jöhetnek, akik nem kötődnek ezekhez a helyi szervezetekhez, viszont 18 éven aluli gyerekek számára fontos, hogy közösségbe kell érkezniük, tehát legalább 5 táborozónak kell jönnie egy pedagógussal. A többi információért pedig keressék a Rákóczi Szövetség honlapját. Köszönöm hallgatóink figyelmét, mai vendégeink voltak Szilágyi Zsolt, hálózatfejlesztési igazgató és Bihari Eszter kommunikációs munkatársa Rákóczi Szövetségtől. A mai adást készítették Varga Ramona, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Búcsúzom, egy hét múlva találkozunk itt legközelebb a házunk tájánban, Delem.